Csak hosszas küszködés ára jutott levegőhöz, mert, mint utóbb kiderült, Mehár a félszemű óriás igen mélyen aludt, és az éjszaka nagy részét Vanek úr arcán töltötte. Amikor ismét elindult a 14 karátos autó Parker vezetésével, még két gépkocsi ment velük. Mindegyikben 8 fegyveres arab, kézigránáttal és egy-egy géppuskával. Szabadságos szpáhik voltak. Az őrmester közölte reggel a kaszárnyában 16 régi emberrel, hogy akinek kedve van vele kirándulni, az 2 hét szabadságot kap, akinek nincs kedve, az ugyanannyi kaszárnya áristomot, 2 naponként 24 órás szolgálattal. Ettől a nyájas invitálástól a 16 embernek rendkívüli kedve kerekedett, hogy az őrmester mérsékelten nyájas társaságában kiránduljon, és délután már civil burnuszban kísérték az értékes autót. Döbertin és Lövó nem oldották meg a víz alól előkerült autótitkát. Vizsgálatot indítani nem lehetett a kényes ügyben, és az idő sürgetett. Az bizonyos volt előttük is, hogy a hajóraktárban elcserélték a kocsit egy ugyanolyan Alfa Romeo-val. De hogy került vissza? Beérték annyival, hogy a kocsi egyszerre ott állt a villa előtt, amint ezt a sápadtan és kissé részegen érkező Lövó bejelentette, akinek az állapota elsősorban szükségesítette, hogy ne firtassák az ügyet. Kis és sárga volt az arca, és sokat ivott. A malária is elővette. Azt hiszem, nem lesz sima útunk, mondta rossz előérzettel, amikor 2 napja úton voltak. Anett alig szólt. Napokig ült egy helyben, és hallgatva maga elé nézett. Gorcsev szelleme ott volt velük Anett szomorúságában. Valamit tenni fognak, kedélyeskedett kissé erőltetetten Döbertin. És neki lett igaza. A barátságosan kezdődő szaharai túra utasai igazán nem sejthették előre, hogy miféle fantasztikus események várnak rájuk. A gyönyörű műúton, amely az Atlasz hágója után a sivatagon átvezet, Anett néha leváltotta Parkert. Sápat volt, és 24 órája alig evett, de biztos kézzel ült a kormány mellett. De Bertin szivarozott, és időnként hol Lövóra nézett, hol az autó tükörben látszó Anettre. Érezte a súlyos, néma konfliktust apa és lánya között. Egyikben a keserűség, a másikban az önvád. Szörnyű. Kérlek, kérdezte egyszer csak Lebo, te ismertél már személyesen úgynevezett izét, spiritisztát? Tessék? Avignonban valamikor egy neuraszténiás asztaloshoz voltam beszállásolva, az foglalkozott ilyen izékkel. Lebo töprengve nézett a sivatag nyugtalanul vonuló, sárga homok hullámai fölé. Gondoltál te már arra, folytatta nagyon vontatottan, hogy a halál után mégiscsak kell valaminek lenni. Döbertin megrökönyödve nézett a barátjára. Azt hiszem, kissé rátelepedett a malária, felelte aggódva. Igen, az lehet. Tegnap lázam is volt. Előszedett valahonnan egy cigarettapapírt, néhány kinindrazsét gyöngölt bele és lenyelte. Legionáriusok veszik így be ezt az orvosságot. Az évszak, amelyet Abe Padan választott forradalmához, nem kedvezett európai barátainak. A passzától felkavart homokviharokat, az atlaszról lecsapódó párákat még a beduinok sem viselték el egy könnyen. A legközelebbi oázisnál Lebót kirázta a hideg, de nem volt hajlandó arra, hogy 2 napot pihenjenek. Abe Padannak idejében kell megkapni a fegyvereket. A csökönyös emberrel hiába való volt minden vita. Lenyelt egy nagy adag kinint, és beült az Alfa Romeo-ba. Induljunk. A rekkenő forróságban enyhe áramlás rezgett. De ez is elég volt ahhoz, hogy megtöltse a levegő táncoló porsziporkákkal, és ingereljen tüdőt, szemet. Délutánra piros lett a 2 mély árnyék Lebo arcsontjai alatt, és félrebeszélt. Maguk Abu Dhabiban maradnak 2 spáival, mert az apja nem bírja tovább, mondta az altában agy Anettnek, aki ecetes vízzel törölgette a beteg arcát. Anett beleegyezett a beteg nevében is. Jó tudta, hogy akármiféle könnyű baj nem árthat meg ennyire löbúvös vas szervezetének. Ennek a szerencsétlen fiúnak az ugye nagyon megviselte, mondta Döbertin. Pedig jól tudom, hogy apa nem akart rosszat, felelte sóhajtva. A nagy tiszta lány szemek fénye 2 könyvprizmán keresztül hirtelen megtört. Lefelé rándult néhányszor a szája széle, aztán kitört belőle az okogás. Döbertin idegesen csapkodott egy cigarettát a cárcája fedeléhez. Átkozott egy história. Hátszéllel haladtak, és az autót, mint valami ráborított ponyva, kitartóan követte a kerekek által felkavart por. A műutat régen elhagyták, egy karavánösvényen futott kanyarogva az Alfa Romeo, előtte 50 méterrel a katonák kocsia. A Szahara egy sziklás, teknőszerű mélyedésében vezetett az út Abu Dir felé. Az örökké harcias porszeme ki tudja hány korszak óta szívós gyűlölettel rohannak a szirteknek, és ezek szétmarva, mint elszórt apró zátonyok kandikálnak elő hajdani csúcsok homokba süppett csonkjával. A sivár látványt halálosan ridegé fokozza egy őskori város omladéka. Kőkoloncok, ledőlt árkádok és beszakadt boltozott részek félig eltemetett torzóival. A mélyedésben eloszlott a portölcsér, és az árnyéktalan roppant sivatag sugárzása vakította őket. A levegő bizonytalanul inogli látszott, mintha ott messze belőttük valami finom, füstszerű valami lenne. Most a spáhi kocsija odaér, és Parker nagyot kiált, a fék sivít, Döbertin a revolveréhez kap. Késő. A katonák autója, mintha láthatatlan akadályba ütközött volna, felborult hirtelen. De senki nem esik ki. Az emberek egy halomban maradnak a homokdombra dőlt kocsin. Ezt látták a 14 karátos autó utasai, de az ő sorsuk is azonnal beteljesedett. Különös kettyenés hallatszik. Azután felborul a lassított iramú kocsi, és az oldalán csúszik, zörögve, csörömpölve. Az első rangú acélból készült hálócsapda, amelyel Hagenbeck oroszlánokat és tigriseket fog, nem eresztette őket. A preparált fémszálak a sivatagi nappal szemben szinte láthatatlanok. Kifeszített acélhálóval fogták el a két kocsit. Fegyveres arabok nyargaltak elő a dombok mögül, a mester vezette őket. Maradjanak nyugton, kiáltotta, mert halomra lőhetjük mindnyájukat. Egyenként eresztétek ki a hálóból őket, és megkötözni. Céltalan öngyilkosság lett volna, ha védekeznek. Néhány perc múltán ott feküdtek egymás mellett a homokban, összekötözve és elvakultan a merőlegesen sugárzó naptól. A támadók elnyargaltak, és a foglyok jól hallották, hogy egy autó is velük robog. A 14 karátos Alfa Romeót mégis elrabolták.